Szép estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kozma Ágnes. Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e vagy sötétet, mert amit gondoltál, megteremtetted. Vörös Sándor. Ezzel a mottóval indul új sorozatunk az esti beszélgetéseken belül. A következő percekben dr. Guzeu András ideggyógyásszal, pszichiáterrel beszélgetek. A gondolat hatalma témakörben tanárúrral sorozatot indítunk, és egy kicsit részletesebben belemegyünk abba, hogy mi is a gondolat, mi a gondolkodás, és mi lehet a szavak ereje, természetesen a kötet, a könyv kapcsán. Már a bevezető gondolatokban elmondja, hogy mi a célja konkrét példákkal élve, tehát felvezeti kvázi ezt a témakört, illetve elmondja, leírja azt is, hogy nem csak a megszokott, oktatott elmélet mentén gyógyítunk majd, hanem olyasmit olvastam, hogy pszichoneuroimmunológia, holisztikus gyógyítás, kvantummedicina, de majd ezekről később. Hogyan is kezdődött, hogyan született meg a könyv?
Tanfolyamokat tartok rendszeresen, és elsősorban a stresszről. Mivel a stressz a gondolatunkban születik meg, ezért minden egyes tanfolyamon egy órát szenteltem annak, hogy elmélkedjünk egy picit a gondolkodásról, a gondolatokról. És hát ennek az egész irodalomnak hatalmas múltja van. A gondolkodásunk hogyan befolyásolja testünket, hiszen Buddhától Jézusig mindenki idézett ezen a téren bölcsmondásokkal, olyanokkal, amelyek be is teljesednek. És ez bizonyított többszörösen az élet folyamán. Úgyhogy ez volt az indíték arra, hogy egy picit ezzel a témával bővebben foglalkozzak, és ahogy az idő haladt előre, oly mennyiségű anyag és olyan érdekes dolgok jutottak a látókörömbe, hogy messze meghaladták annak az egy órának az idejét, amit a stresszkontroll tanfolyamokba beillesztettem, és akkor döntöttem úgy, hogy ez a téma megér egy misét, megér egy újabb tanfolyamot, és akkor elkezdtem dolgozni rajta, és összeállítani szisztematikusan a témát, és a különböző problémákat elővéve, hogy a gondolkodás hogyan is működik, aztán a különféle gondolatok, a tudatos, a tudatalatti gondolatok hogyan befolyásolják életünket. Aztán megvizsgáltam azt, hogy a különböző betegségekben a gondolatoknak milyen szerepe lehet. Lehet-e egyáltalán gyógyítani a gondolattal? Megbetegedhetek-e valaha a gondolataimtól? És kerestem azokat a módszereket, amelyek mindenki számára hozzáférhetőek, elsajátíthatóak, és esetleg a mindennapi életben használva a saját életét sokkal könnyebbé tudja tenni.
Mitől van az, hogy régebben sokkal nyugodtabbak voltak az emberek? Hát egyértelmű, az életkörülmények biztos, hogy beleszólnak és számítanak is. De az, hogy ez a mai rohanó világ, amiben élünk, rányomja a bélyegét egészen biztos a ma emberére. Tehát ég és föld, ahogy ma élünk, és ahogy nagyszüleink, dédszüleink éltek.
Sokszor példázódok saját eseteimmel, hogy amikor kisgyermekként nagyapámmal mentünk ki a szőlőbe, felültünk a kocsira, két ló húzta, és időnként a makadám útról lementünk az árokba, mert ott vezetett egy tisztességesebb, széles, homokos út, amelyik nem rázott, nem zörgött, mint a makadám út, és a nem rugós ülésen, mert a kocsin elől keresztbe vetve egy deszka volt az ülés, és a kocsikeréknek minden egyes rázkódását, minden egyes kövön való áthaladását jelezte az embernek. A homokos területen könnyebb volt. És amíg jó egy óra alatt szépen kiértünk az 5 kilométerrel lévő szőlőbe, addig volt idő nézelődni, hallgatni, és amit hallott az ember, az madárcsicsergés, varjúkárogás, és esetleg háttérből egy Hoffer traktornak a zaja. Ma már az emberek azt sem tudják, hogy mi az a Hoffer traktor. Hatalmas nagy kerekei voltak, hatalmas tüskékkel, amellyel meg tudott kapaszkodni, és tova tudott haladni még a sáros földön is. És ezek bizony gőzgépek voltak még, és zakatoltak, és messzire elhaladszott. Ezt lehetett hallani. És amikor kiértünk a szőlőbe, letanyáztunk, és beálltunk a sorba, kapanyél végére támaszkodva, csend volt. Maximum a cinkék, rigók néha-néha hallatták hangjukat, és csend volt körülöttünk. Mi pedig nyugodtan a saját tempónkba, ahogy az nekünk kényelmes volt, végeztük a munkát. Amikor sor végére értünk, akkor megpihentünk egy-két lélegzetvételre. Amikor delelt a nap, mikor már láttuk, hogy eléggé magasan van, akkor leültünk egy faárnyékába, ettünk egyet, ittunk egyet, nagyapám hátradőlt, szemére húzta a kalapját, és fél órát bóbiskolt, és aztán utána visszaálltunk a sorba, és amikor 5 óra felé, amikor kezdett a nap hanyatlani, akkor szépen befogtuk a lovakat, és hazabattyogtunk kényelmesen, és közben megbeszéltük a nap izgalmait. Hát így nézett ki valamikor hát régen ez, egy igen. nap. Keltek reggel az emberek, amikor kezdett világosodni, és a nap kelt. Feküdtek akkor, amikor a nap lement, mert ugye a lámpával spórolni kellett, és még régebben a mécses olajával is spórolni kellett. Édesapám még mesélte, hogy ő bizony gyertyafény mellett és petróleum lámpa mellett tanult, és hát bizony nem mindig futott a töltelékre, és ezért ugyancsak be kellett osztani, hogy este ne sokat kelljen tanulni. Tehát régen így ment az élet. Ma teljesen megváltozott minden, mert olyan hírközlő eszközök állnak a rendelkezésünkre, amelyeket már megszoktunk, és mindenkinek a rendelkezésére áll, mindenki a zsebében hordhatja a rádiót. Aztán utána megjelentek a mobiltelefonok, és ettől kezdve mindenki mindenhol utolérhető, és utol is érik, és egy perc nyugalmat nem hagynak. Ha meg nyugalom volna, akkor én keresem a nyugtalanságot, mert én nézek utána, hogy kaptam-e hírt, jött-e SMS, keresette valaki, és a többi. Azt szoktam ilyenkor mindig mondani, hogy az volt a nagy bűnös, aki kitalálta az időszeletelését. Mert addig, amíg reggel keltünk, napkelő nyugtával feküdtünk, és a nap állásából láttuk, hogy na most közel az ebédidő, akkor üljünk le és ebédeljünk, addig nyugalom volt. Amiután megjelent az idő szeletelése, akkor már ehhez kötöttük az életünket, és egyre inkább ehhez kötöttük, hogy akkor most odaérek, nem érek oda, van még 5 percem, nincs 5 percem, és a többi. És ez annyira felgyorsította az életet, hogy hihetetlen. Beosztjuk a napunkat. És ha lehet, akkor 2-szer több időt osztunk be, mint amennyi rendelkezésre áll. És akkor egyik helyről futunk a másikra, és sose érünk oda, ahova szeretnénk menni.
Na, fogalmazzuk meg, mi is a gondolat?
A gondolat az az idegsejtjeink révén az agyunk terméke. Az idegsejtjeink a fogantatás pillanatától, amint a sejtosztódás elér egy olyan fázisba, hogy a sejtjeink elkülönülnek egymástól, és kialakulnak a szervfészkek tulajdonképpen, attól kezdve már elindul egy működés, és elindul egy áramtermelés. És aztán idők folyamán a különböző idegsejtek között kapcsolatok alakulnak ki, Ezekben a kapcsolatokban rögzülnek azok az információk, amelyek érik a primitív szervezetet az anya révén. És a megszületéskor ez egy teljesen különálló szerv már, jóval a megszületés előtt is, és érzékel dolgokat, felfog dolgokat, és emlékezik dolgokra. Tehát az anyaméhben történtekre az a piciny emlékezni fog. Mert elraktározódnak ezek az ingerek. És amint megszületik, különböző újabb ingerek érik, amint elkezd látni, amint elkezd rendesen hallani. Különböző ingerek érik, ezek bejönnek az idegrendszerbe, és ott nyomot hagynak. Nagyon érdekes volt, hogy kutatva a gondolkodást, egy osztrák születésű, Amerikában felnőtt és dolgozó, kiteljesedő embernek, Erik Kandelnek a kutatásai, szívós kutatásai révén tudtuk meg azt, hogy a gondolat hogyan raktározódik el. Egy életet szentelt annak, hogy egy tengeri kagylóval játszadozzon. Ennek az volt az érdekessége, hogy az egész kagylót 9 idegsejt látja el inger fogással és inger kiadással, és ezek az idegsejtek olyan nagyok, hogy szabad szemmel is lehet látni őket, és ezáltal nagyon alkalmasak voltak kísérletezésre, és szisztémás kísérletekkel a technika egyre megújuló, egyre szélesebb armádiájával dolgozva felfedte azt, hogy ha az ingerület bemegy az idegsejtbe, az milyen kémiai reakciókat hoz létre, milyen elektromos reakciókat hoz létre, a sejt mit csinál, és mi lesz aztán a vége, hogyan megy be ez az ingerület a sejt magjába, a sejt magjába hogyan indítja be a genetikai gépezetet, a genetikai gépezet meg az adott termékekkel arra utasítja a sejtet, hogy egy új nyúlványt képezzen, az új nyúlvány kapcsolatot teremt egy szomszédos idegsejt nyúlványával, és ez lesz az a terület, ahol az aktuális emlékképem elraktározódik. És amíg ez a két nyúlvány kapcsolat él, addig az emlékeim is élni fognak. És ha gyakran használom, akkor megerősödik. Ha nem használom, akkor valamelyest sorvad, de nem tűnik el teljesen. Tehát ezért van az, hogy egy 90-100 éves embernek is megvannak az emlékképei, és ragyogóan vissza tudnak emlékezni arra, hogy 90 évvel ezelőtt, 95 évvel ezelőtt mi hogy volt, mit látott, mit tapasztalt, mit élt át.
Mi az összefüggés a gondolat és a gondolkodás között?
A kettő az nagyon-nagyon szorosan összefügg. A gondolat az, ami megjelenik a fejünkben alkalmasint, és a gondolkodásunk meg az a folyamat, amivel bizonyos problémákat megpróbálunk megoldani, felvetünk kérdéseket, ezeket megoldjuk. Ezek mind az idegsejtjeinknek a termékei. Az idegsejtek ez alatt részben árammal dolgoznak, ez a gyorsabbik, részben pedig kémiai anyagokat választanak el, és ezekkel adják át a megfelelő információt a szomszédban lévő sejteknek. Ez lényegesen lassúbb. Viszont eznek megvan a lehetősége arra, hogy ez kiusson a szervezetből, mármint a sejtből, bekerüljön a sejt közötti térbe, onnan bekerülhessen esetlegesen a vérünkbe, és mint ilyen, szerte a szervezetünkbe minden egyes sejtünk információt kaphat arról, hogy X vagy Y idegsejtünk mit csinál. Emellett az elektromos áram is ott van, és ezt kicsikét elhanyagolják, pedig hihetetlen jelentősége van, és még ezen nem is nagyon foglalkoznak sokan, hogy az elektromos áram mellett mágnesesség is keletkezik az idegsejtjeinkben. Ma már ezt mérni is tudjuk. Tehát az idegsejtjeink elektromágneses hullámokat gerjesztenek. Na most azt tudjuk, hogy az elektromágneses hullámok akadály nélkül fénysebességgel terjednek. Tehát az én csontos a koponyámon belüli idegsejtjeim áramot és mágnesességet termelnek, ami elhagyja a koponyámat egy pillanaton belül, és ugyan nem mindig lehet látni, de arra alkalmasak, érzékenyek látják, és olyan készülékek is vannak, amelyekkel részben látni lehet azt, hogy milyen sugárzás távozik a szervezetből, és ezt mérni lehet. Tehát elektromágneses hullámok hagyják el az agyunkat. A hullámforma egyben rezgést is jelent. Tehát elektromágneses rezgést jelentenek a gondolatok. És mint ilyenek, fénysebességgel terjednek. Csak megemlíteném azok számára, akik nem tegnap végezték a gimnáziumot, hogy a fénysebességének a terjedése 300 ezer kilométer másodpercenként. Ez azt jelenti, hogy egyetlen gondolatom egy másodperc alatt 7-szer megkerüli a Földet. És hogy nem hat? Hát úgy, hogy elkényelmesedtünk. Hozzászoktunk ahhoz, hogy tálalják nekünk a dolgokat. Részben látott úton, részben hallott úton. Tehát olvassuk az újságot, olvassuk a híreket, vagy pedig meghallgatjuk a rádióban, televízióban.
És rá is mondja, vagy le is írja, hogy bezzeg az ősi népeknél, a primitív népeknél, ugye, ahol nem kényelmesedtek el, ott még ezek élnek.
Ezek a tudások még élnek, és nem véletlen az, hogy az ausztrál ősemberek érzékelik azt, hogy a homok alatt hol folyik a víz a felszínhez közel. Hogy ne kelljen neki 2 métert ásni a homokban, hogy vizet leljen, kezével körbe megy, kitapogatja, és azt mondja, hogy itt érdemes ásni, és ott 10 cm-rel mélyebben vizet talál. És ez életet ment a számára.
Igen, ám, itt olvastam azt is, hogy fölteszem inkább kérdésformájában, nem állításként fogalmazom meg, hogyan is kapcsolódik be mindebbe az aura?
A testünk, mint mondtam, az agyunk elektromágneses hullámokat bocsát ki, de nem csak az agyunk dolgozik árammal, hanem minden egyes sejtünk felszínén van elektromosság. Ez mérhető. És ez az elektromosság, ez változik attól függően, hogy a sejtjeink hogyan dolgoznak. Időnként a változás során olyan energialeadások történnek, amelyek elvileg hasonlóan, mint az elektromágneses sugárzás, megjelenhetnek. Ezeket biofotonoknak nevezzük, és ezek a biofotonok azok, amelyek a testünk felszínén lévő sejtekből is távoznak, és ezek egy bizonyos sugárzást adnak ki, és megfelelő technikával ezt mérni lehet. Ugye azóta, mióta az aurafotózás, az első auraképet lefotózták egy növényi levél szélén látva a világító szegélyt, meglepő volt. És az is meglepő volt, hogy ha a levélen volt valamilyen hiány, egy darab kitört, vagy kivágtak a levélből egy darabot, az aura nem követte a kivágást. És ez ugyanígy van a testünk aurájával is. A testünk leképezi saját magát az aurájában, és hogyha valakinek például levágják a lábát, speciális okok miatt, az aurában megjelenik az épp láb. Tehát követi. Ugyanakkor A test elektromos rezgései, amelyek a biofotonok útján a test környékére terjednek, amit mi mérni tudunk, nagyon gyakran előrejelzik azt, hogy a test mely részén van valamilyen rezgés probléma. Ami ebből külön érdekesség az az, hogy a tudomány elment már egy ilyen irányba, és ha arra gondolunk csak, hogy az űrhajósok, akik fél évet, egy évet töltenek fönt az űrállomáson, és dolgoznak, és nehogy Isten megbetegszenek, hát ők is emberek, megbetegedhetnek, akkor nem tudom őket lehozni, hogy egy MR vizsgálatot csinálják, vagy egy CT vizsgálatot csinálják náluk, hogy megállapítsam, hogy mi baja van, hanem valamilyen technikát kellett kidolgozni ahhoz, hogy meg tudják állapítani, hogy hol van a baj. Aztán itt jött az, hogy a test különböző szerveinek a sejtjei azonos felépítésűek, tehát azonosan működnek. Azonos áram termelődik bennük, és az áram mellett azonos mágnesesség. Tehát a szerveink sejtjei nagyobb tömegben azonos elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, amit alkalmasint mérni tudunk. Meg tudjuk állapítani azt, hogy mely szervünknek normál körülmények között milyen a normál rezgése. És ha ez megváltozik, akkor beadva a normál rezgést, a sejteket arra kényszerítem, hogy a kóros állapotba menjenek vissza egy normál állapotba, tehát meg fognak gyógyulni. Nagyon sok olyan apróság van még, amire az ember nem is gondol, és nem is hallott még ilyenről. A könyvem írása után került figyelmembe egy olyan előadás, amelynek során a hang frekvenciájával foglalkozó hölgy meséli azt, hogy minden egyes embernek, a hangjának egy rezgés spektruma van, amit ők ma technikailag gyönyörű szépen mérni tudnak, követni tudnak. És ahogy vizsgálják az emberek hangját, arra figyeltek föl, hogy bizonyos embereknél bizonyos frekvenciasáv hiányzik a hangjukból. És megnézték azt, hogy mi van ennek a háta mögött, és érdekes módon mindegyiknek, ahol ez a frekvenciasáv hiányzott, azonos betegsége volt. Tehát, ha megbetegszik valamilyen szervünk, az a rezgés, azt a rezgést, amit a szervezetünk kibocsát, ami megjelenik a hangunkban, azt megváltoztatja. Ezt mi nem nagyon vesszük észre. Ehhez olyan fülek kellenek, mint a kutyáknak, vagy a macskáknak a füle, amelyek az ultratartományban is hallanak, amit mi már nem tudunk érzékelni, és ők azért ezt meghallhatják, és kiszűrhetik. És azután egy ezzel a témával foglalkozó tudós arra az utopisztikus következtetésre jutott, hogy majd eljön az az idő, amikor mindenkiről rendszeresen veszünk hangmintát, és azt elraktározzuk. És később, ha 7 év múlva, vagy 14 év múlva megváltozik az illetőnek a hangja, tehát valamilyen betegség miatt átalakul a hangfrekvenciája, akkor visszamegyünk az utolsó ép frekvenciához, azt adjuk a betegnek vissza, azzal bombázzuk a szervezetét, és a szervezet vissza fog állni, és a betegség el fog tűnni. Hasonló technikával dolgoznak az űrben is. Tehát, hogyha valakinek valamilyen problémája van, akkor a biorezgéseket fölfogják, és azoknak az alakulásából, változásából megmondják azt, hogy mi a betegség, és tudják a normál rezgést, a normál rezgést visszaadva a szervezetbe, ismételve, arra kényszerítik a szervezetet, hogy normalizálódjon az állapota, és eltűnik a betegség.
Tartunk egy kis szünetet, aztán jövünk vissza.